Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Lengyelország enged. Varsóban ugyanis bejelentette a kormány, hogy megszünteti az igazságszolgáltatás reformjának részeként létrehozott fegyelmi kamarát, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte az afganisztáni helyzetről. Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselője a közösség tagállami külügyminisztereivel az afganisztáni helyzetről folytatott rendkívüli tanácskozás után azt mondta, az EU-nak minél hamarabb fel kell venni a kapcsolatot az új afgán vezetéssel, annak érdekében, hogy elkerüljünk egy újabb migrációs és humanitárius válságot, valamint a nemzetközi terroristák visszatérését az országba. Korábban az európai életmódért felelős biztos azt nyilatkozta, az afganisztáni válság és a Belarus vezetés fellépései azt mutatják, hogy az Európai Unió migrációs rendszerét minél előbb át kell alakítani. Szabó Gergő szállítása.
Az idő lejárt. Nem lehet tovább várni az új uniós menekültügyi csomag elfogadásával, közölte az európai életmódért felelős uniós biztos. Margaritis Skinaas szerint minél előbb el kell fogadni a migrációs paktumot. A biztos szerint a menekültügyi csomag elfogadása azért húzódik el, mivel több EU tagország szerint nem az ő feladatuk a tömegek kezelése, miközben etéren éppen közös fellépésre és csapatmunkára lenne szükség. Hangsúlyozta, az afganisztáni válság és a fehér orosz vezetés fellépései azt mutatják, hogy az Európai Unió migrációs rendszerét minél előbb át kell alakítani. A bizottság új migrációs javaslatcsomagja 2020 őszére készült el. A tervezet a korábbihoz képest a határokon gyorsabb eljárásokat, a tagállamoktól rugalmasabb szolidaritást, erősebb határokat és a határokról hatékonyabb és gyorsabb visszafordításokat ajánl. A migrációs és menekültügyi paktummal az a célja a brüsszeli testületnek, hogy az adhok megoldások helyett egy állandó rendszert lehessen működtetni. A javaslat egyensúlyt teremthet azok között az elvek között, amelyek értelmében a tagállamoknak méltányosan osztozniuk kell a felelősségben, és méltányos részt kell vállalniuk a szolidaritásból. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára közben azt mondta, a magyar kormány nem fogadja el azokat az elvárásokat és kezdeményezéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy Magyarország korlátlanul fogadjon be bárkit, aki Afganisztánt ezekben a nehéz napokban el akarja hagyni. Magyar Levente kiemelte, Magyarország egyetlen esetben tesz kivételt, vizsgálják, hogyan tudnának segíteni azokon, akik az elmúlt 20 évben tolmácsként vagy más minőségben dolgoztak a magyar csapatok mellett.
A Migráció Kutató Intézet igazgató helyettese szerint valóban megoldás kell. A 2020 őszére elkészült uniós migrációs paktum azonban nem az. A javaslat több ponton is megvalósíthatatlan. Varga Mónika kérdezte Janik Szabolcsot.
Csatlakoznom kell a biztoshoz a tekintetben, hogy valóban itt nem oldódott meg messze a migrációs és menekültügyi rendszer új szabályozása. Hát ugye gyakorlatilag látjuk, hogy 2015 óta ugyanabban a csapdahelyzetben vergődik a közösség és a tagállamok összessége, hiszen egy újabb migrációs válsághelyzetre gyakorlatilag sok szempontból semmiben nem felkészültebb most az integráció, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt volt. És valóban a bizottságnak ugye a tavaly szeptember végén bemutatott paktuma lenne a csodafegyvere, amivel ezt az említett helyzetet orvosolná. Ugye ebben gyakorlatilag 9 jogszabályjavaslat szerepel, részben új, teljesen új szabályozások létrehozása, részben meglévő jogszabályok módosítása. És hát ugye valóban az eredeti menetrend szerint ezeknek a többségét 2021-ben kellene letárgyalni és elfogadni.
Ugye azt mondta, hogy csodafegyvernek szánták ezt a migrációs paktumot. Valóban csodafegyver lehet-e? Például hogyan oldaná meg a legterheltebb, a külső határon lévő országok problémáját, például Görögországét, vagy a tranzitországok gondjait?
Általánosságban el kell mondani, hogy a jogszabálycsomag egészén érezhető egyébként az a már-már görcsös törekvés a bizottságnak, hogy valamilyen kompromisszumos javaslatot tegyen le, amit mind a 27 tagállam támogatni tud. Tehát ilyen értelemben, vagy ez tükrözi gyakorlatilag, hogy a repatriálások erősítését, azoknak a hatékonyabb átételét is célul tűzi ki a jogszabályjavaslatcsomag, a Frontex megerősítését, ugye ezek azért konszenzusos elemeknek tűnnek, de hát kétségkívül el kell mondani, hogy a szétosztás, mint kötelezően választható szolidaritási mechanizmus is benne marad, és hát akkor itt rákanyarodhatunk a kérdésre, hogy tulajdonképpen továbbra is ez lenne az egyik központi eleme az új csomagnak is, hogy nevezetesen a frontországokból áthelyezhetők lennének a személyek, amennyiben a segítséget felajánló más tagállamok ezt az opciót választják. Tehát ugye menedékkérők átvétele, ez továbbra is egy hangsúlyos elem. Ugye akkor, amikor nincsen válsághelyzet, akkor a javaslatcsomag értelmében ugye választhatnák az úgynevezett repatriálások szponzorálását. Ez azt jelenti, hogy azok, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre, és el kell hagyniuk az adott frontországot, másik tagállamok ajánlhatják azt, hogy akkor ők ezt a hazaküldési procedúrát teljesen végigviszik, tehát ilyen értelemben is lehet felajánlásokat tenni, illetve még egy harmadik típus is van, az úgynevezett képességépítés, amikor ugye egyéb erőforrásokkal támogatják a tagállamok a bajba jutott frontországokat. Ugye ez a hármas csomag, ez ugye ez a békeidőkre vonatkozik, és akkor, amikor mondjuk van valamilyen válsághelyzet, akkor ezek a választható opciók már leszűkülnek, a rendelkezésre álló határidők megrövidülnek. Mondok egy példát, tehát békeidőben a repatriálás támogatását választó felajánlkozó tagállamoknak 8 hónapjuk van arra, hogy a repatriálást végrehajtsák, de hogyha egy sokkal komolyabb vitmajor helyzet áll elő, akkor erre már mindjárt csak 4 hónap van. És hát azért az elmúlt évek tapasztalataiból tudjuk, hogy sokszor nem, hogy 8 vagy 4 hónap alatt nem lehet egy repatriálást végrehajtani, hanem gyakorlatilag soha. Mert az adott személy eltűnik a hatóságok látóköréből, nincsen visszafogadási egyezmény a kibocsátó országgal. Tehát ezer oka lehet annak, hogy miért nem lehet a repatriálásokat végrehajtani, és akkor itt el is érünk tulajdonképpen olyan gyakorlati technikai nehézségekhez a paktum kapcsán, amelyek mind-mind megnehezítik a végrehajtását, még hát abban az esetben is, hogyha ezt egyébként kitárgyalnák a tanácsban a tagállamok, és mondjuk a parlament is el tudná ezeket a szabályokat fogadni, de hát ettől még nagyon messze vagyunk, hiszen még a napirenden sem nagyon látjuk, hogy ezzel érdemben foglalkoznának például a tanácsban, de hát nem felejthetjük el, hogy azért itt nagyon komoly egyéb teendők is vannak, gondolhatunk ugye a COVID utáni helyreállításra, közegészségügyi és gazdasági értelemben egyaránt, a Brexit utáni időszak kihívásai, tehát egy csomó olyan ügy van még, amely minimum egyenrangúnak tűnik az illegális migráció kérdésével, tehát a szlovén elnökség sincsen ilyen szempontból könnyű helyzetbe, pláne akkor, hogyha konszenzust szeretne teremteni. Ez a javaslat erre csak nagyon minimális szinten alkalmas, amit ugye a bizottság tavaly benyújtott, hiszen tudjuk, hogy legalább fél tucat tagállam nem fogja tudni támogatni azt, elsősorban a szétosztási elem megtartása miatt.
Janik Szabolcsot, a Migrációkutatóintézet igazgatóhelyettesét hallották. Brüsszeli hét. És most valami másról. Az új uniós erdőstratégiából kimaradtak a fenntartható erdőgazdálkodás világos mérőszámai, mondta a WWF Magyarország természetvédelmi szervezetének erdővédelmi programvezetője. Kalapos Mihály beszélt Gálhidi Lászlóval.
Az irány jó, tehát szükség volt egy olyan átfogó stratégiára így uniós szinten, ami az összes erdőre vonatkozik, és hát ugye ennek a legfontosabb aktualitás, hogy a klímaváltozás az most már egyre látványosabb terheket ró az erdőtakaróra. Nem tehetjük meg azt tulajdonképpen, hogy ugyanazt a gazdálkodást folytassuk, mint az elmúlt évszázadokban, tehát szükség volt egy ilyen iránymutató anyagra, ugyanakkor azok az erős garanciák, amik a korábbi változatoknál még léteztek, azok a végső változatból kimaradtak. Tehát ebből a szempontból csalódottak vagyunk, és hát ez jól követhető volt, hogy nem egyszerűen kikoptak el az anyagból, hanem itt az erdész lobby 11 ország mezőgazdasági minisztere közbenjárására vált végül egy ilyen felpuhított anyaggá ez a stratégia.
Mitől felpuhított, illetve mi maradt ki belőle?
Nagyon fontos lett volna elsősorban az, hogy a klímaadaptált fenntartható erdőgazdálkodásnak világos mérőszámai szerepeljenek benne, aminek alapján követhető, hogy innentől kezdve hogyan változnak az erdők, hogyan változik az erdők állapota, illetve hogyan változik az erdő gazdálkodás, amit az egyes országokban folytatnak. Nem lesz egy követhető, transzparens adatbázisunk arról, hogy hogyan változnak Európa erdei. De az irány az alapvetően az, hogy természetesebbé kell tenni az erdőket Európa szerte.
Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország Természetvédelmi Szervezet erdővédelmi programvezetőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Lengyelországban bejelentette a kormány, hogy megszünteti az igazságszolgáltatás reformjának részeként létrehozott fegyelmi kamarát, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, az Európai Bíróság pedig elmarasztaló ítéletet hozott róla. A Matthias Corvinus Kollégium jogi iskolájának oktatója szerint precedens értékű döntés született, amelynek hátterében az úgynevezett lojális együttműködésről indult vita húzódik meg. Herceg Zsolt beszélgetett Zsulyok Márton kutatóval.
A jelenkor jogállamisági vitáinak minden ország tekintetében az egyik sarokköve az, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége milyen megítélés alá esik. Erre ugye különböző jogi és egyéb mérési módszertanok vannak. Az Európai Unióban az igazságügyi eredménytáblát tudnám fölhozni példaként erre. És nyilván ezek az ügyek egy idő után ugye a bírósági szintet is elérik, illetve természetesen vagy kiindulási pontként, vagy az Európai Unió bíróságának tevékenységére válaszul ugye a tagállami bíróságok. Akár legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróságok gyakorlatában is megjelennek. Ugye, ha most Lengyelországhoz közelítünk egy kicsikét, ugye most mindenki arról beszél ezen ügyek kapcsán, hogy Lengyelországnak el kell hagynia az Európai Uniót, és igazából ezek az ügyek és az ebben történt megnyilvánulások azt is vetítik előre, hogy a Lengyelország ki fog lépni az Európai Unióból. Én azért arra intenék mindenkit a magyaroktól nem idegen lelkülettel, hogy fontolva haladjunk ezen megállapítások megtételében. Ezért majd, hogyha a konkrét ügyekről beszélünk, akkor a jogi vonatkozásokat célszerű egy kicsit jobban megvizsgálni.
Rá is térhetünk ezekre a bizonyos jogi vonatkozásokra. A lengyel igazságszolgáltatási reform részeként a fegyelmi testület milyen funkciót látott volna el, és miért lett ebből ekkora vita az Európai Unió vezetésével?
Az eredeti funkcióját tekintve a fegyelmi tanács a bírák politikai tevékenységével kapcsolatban, illetve fegyelmi ügyeivel kapcsolatban járt volna el alapvetően. Ebbe bele tartoztak volna egyébként nyugdíjazással, szociális juttatásokkal, társadalombiztosításokkal, munkaügyekkel kapcsolatos kérdések is alapvetően, ami az oka volt annak, hogy ebből ekkora ügy lett az Unió bírósága előtt, több okra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy jó pár éve folyik ugye párbeszéd az uniós intézmények, különösen az Európai Unió bírósága és ugye a lengyel hatóságok között az igazságügyi reform egyes elemei tekintetében. Ezért ez úgymond egy öngerjesztő hatás is gyakorlatilag, hogy most erre a pontra jutott ez az eljárás. Az Európai Unió bíróságán kívül természetesen még a bizottság kötelezettségszegési eljárásait kell ugye például említeni, vagy az uniós forrásokhoz való hozzáférés korlátozó politikai és gazdasági szándékokat, amik ennek a hátterében állnak. De ha jogilag közelítünk a kérdéshez, konkrétan a fegyelmi tanács ügyének a kérdéséhez, az a megközelítés is adódik, hogy nem csak az uniós jognak való megfelelés szempontjából vetesz föl problémákat, hanem a lengyel alkotmánnyal való összefüggésében is, hogy konkrétan mi váltotta ki a jelenlegi reakciót a lengyel kormányzat részéről, az odáig vezethető vissza, hogy 2020 áprilisában született egy ideiglenes intézkedést tartalmazó végzés az Európai Unió bírósága részéről ezen fegyelmi tanács vonatkozásában. Felszólították a lengyel hatóságokat, a lengyel kormányzatot, hogy tegyenek meg ideiglenes intézkedéseket ezen szabályok megváltoztatásával kapcsolatban. Ugye úgy fogalmaz, az ezt a döntést egyébként ugyan nem kimondottan, de mégis értékelő 2021. július 14-i lengyel alkotmánybírósági döntés, hogy ők a tagállamok azon kötelezettségéről döntenek, vagy foglalnak állást ebben a határozatukban, hogy az igazságszolgáltató hatalmi ághoz tartozó szervezetek struktúrájával és ezek alkotmányos működésével kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket kell, hogy bevezessenek. Ugye ez a problematizálása a kérdésnek. A lengyel legfelsőbb bíróságtól érkezett egyébként a kérdés ezzel kapcsolatban az alkotmánybírósághoz.
Bőven voltak politikai vonzatai is ennek az ügynek, és egy fordulat állt be a napokban, hiszen a lengyel vezetés bejelentette, hogy már az Európai Bíróság ítélete előtt döntést hoztak ennek a bizonyos fegyelmi testületnek, kamarának, bizottságnak a megszüntetéséről. A lengyel vezetés szerint tehát az Európai Unióval folytatott vita immáron tárgytalanná vált. Miért visszakozott ön szerint a lengyel vezetés?
A lengyel alkotmánynak a 175. szakaszában van egy olyan fordulat, ami az úgynevezett különleges bíróságok és gyorsított eljárások alkalmazását teszi lehetővé, ezt azonban csak háborús helyzetre korlátozza. És a lengyel szakirodalom szerint ez a fegyelmi tanács ugyan a legfelsőbb bíróság részeként működik, de lényegében ilyen különleges vagy külön bíróságnak tekinthető funkciója, illetve tevékenysége alapján, illetve szabályozását tekintve, hiszen autonómiával rendelkezik a számos kérdésben, kinevezésére vonatkozó meghatározott szabályok vannak, illetve meghatározott hatásköre és eljárása van, illetve egyedi és elkülönült szervezettel rendelkezik. És azt mondja erre a lengyel szakirodalom, ugye, hogy tagjai sem minősülnek alkotmányos értelemben vett bíráknak, mert elmozdíthatóak, illetve kinevezésükre sem a bírói kinevezés általános szabályai vonatkoznak, vagyis a lengyel alkotmány jelenlegi szabályozása értelmében, mivel egy ilyen fórumot annak tartalmi vizsgálata alapján csak háborús helyzetben lehetne ugye létrehozni, ezért a lengyel alkotmány módosítását teszi mindez szükségessé. A jogalkotó szándéka, mondja a szakirodalom, lehet, hogy az volt, hogy bírósági fórumot hozzon létre, de ez a szándék, ez az alkotmányjogi vizsgálat alapján nem vezet arra az eredményre, hogy ez a fórum valójában bírósági funkciót töltött volna be. Ez egy alkotmány szöveghez, illetve intézményi rendszerhez kötött vizsgálati eredmény. Egy másik megközelítés szerint pedig a törvény által létrehozott bíróság előtt érvényesíthető vagy érvényesítendő alapjogok, például a jogorvoslathoz való jog, vagy a bírósághoz fordulás joga üresednének ki egy ilyen fórum előtt, és ezzel ugye arra is alapot adnának ezek az ügyek, hogy mondjuk a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé forduljanak a panaszosok. Nyilván ez is egy olyan indok, aminek mérlegelésével a lengyel vezetés úgy döntött, hogy inkább eláll ennek a fórumnak a további alkalmazásától.
Mennyire tekinthető precedens értékűnek mindaz, ami ebben az ügyben Lengyelországban, illetve Lengyelország és az Európai Unió között történt, hiszen Magyarország is sokszor együtt politizál Lengyelországgal a kétoldalú kapcsolatok és a visegrádi együttműködés keretében.
Magát a döntést én azért tartom precedens értékűnek, mert a lojális együttműködésre vonatkozó vizsgálat konkrét tárgyát képezi magának a kérdésnek, illetve a döntésnek is. Ez a lojális együttműködés ugye az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikk 3. bekezdésében található, és a tagállamok és az Unió kölcsönös, szoros lojális együttműködésére szólít föl. A lojális együttműködés a lengyel alkotmánybírósági gyakorlatban a 2010-es évek eleje óta utalásként jelenik meg abból a szempontból, hogy a lengyel alkotmánybíróság vélelmezi ezt az Unió és a tagállamok között. Azonban, ha ennek megnézzük az uniós szabályokban lévő tartalmát, ugye annak két értelmezése van alapvetően. Egyik, hogy minden hatalmi ágra kiterjed a tagállamok jogrendszere vonatkozásában, így a bíróságokra is. Ez a többségi álláspont. Van egy kisebbségi álláspont, ami szerint a szuverenitás teljességére nem terjed ki a kölcsönös együttműködés, lojális együttműködés elve. Ebbe beleszőném csak egy nagyon rövid ideig az alkotmánybíróságot. Az alkotmánybíróság helyzete ugyanis Magyarországon, Lengyelországban is speciális, mert nem tartozik szorosan a három hatalmi ághoz, tehát nem szoros értelemben vett igazságszolgáltató szerv, és nem szoros értelemben jogalkotó szerv, vagy épp végrehajtó szerv, hanem ellenőrzés gyakorol ezek fölött. Ezt most zárójelbe tenném. És visszatérvén a lojális együttműködésre, hogy ezt pontosan miért is tartom fontosnak, azért, mert eddig nem ez volt úgymond a fő sodorvonala a uniós intézmények hatáskör túllépéseivel kapcsolatban tett tagállami megállapításoknak. 2020 májusában született meg a Német Alkotmánybíróság döntése az úgynevezett PSPP programról, ami megállapította, hogy egy uniós intézmény ultra vires, vagyis hatáskör túllépő döntést hozott, és ezért azt magára kötelezőnek nem ismeri el. Ez a döntés is ugye ebbe a sorba illik bele, mert azt mondta ki a lengyel alkotmánybíróság, hogy ultra vires döntést hoz annyiban az Unió, amikor arra kényszeríti ugye Lengyelországot, hogy a saját igazságszolgáltatási hatalmi ághoz tartozó szervezetének struktúrájával és ezek alkotmányos működésével kapcsolatban átmeneti rendelkezéseket vezessen be, mert hogy ez a lengyel alkotmányba ütközik. Ez volt ugye a bíróságnak az álláspontja. Ehhez képest hallottuk, hogy most mi volt a kormányzati narratíva a visszalépés indokai tekintetében, visszatérvén a lojális együttműködéshez, és miért fontos precedens értékű maga a döntés. Azért, mert úgy mondjam, a vita homlok terébe helyezi ezt a kérdést, hogy mit is takar pontosan, akár szűk vagy tág értelemben a tagállam lojális együttműködése az Európai Unióval. Az eddigi frontvonal az az úgynevezett alkotmányos identitás védelme kapcsán húzódott meg, ami ugye arra hivatkozik alapvetően, hogy vannak a tagállamnak politikai és alkotmányos berendezkedéséhez kapcsolódó elemei, amelyeket az Uniónak szintén egyébként a szerződésből fakadóan tiszteletben kell tartania, és vannak úgynevezett lényegi vagy alapvető állami funkciók, amelyeket szintén tiszteletben kell tartania. Érdekes módon egyébként abban a bírósági eljárásban, Luxemburgban, ami megelőzte megelőzte ennek az úgynevezett ideiglenes intézkedésnek a meghozatalát az Európai Unió bírósága részéről. Ezekre hivatkozott a lengyel kormányzat is, de a bíróság ezeket nem fogadta el hivatkozási alapként. Feltehetően ezért kerestek ugye idézőjelben téve új frontvonalat, és a lojális együttműködés elve vonatkozásában tette a megállapításait a lengyel alkotmánybíróság is. Hogy merre visz a továbbiakban ez, és lesz-e ennek lecsapódása más államok alkotmánybírósági gyakorlatában? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és a folytatást én kíváncsian várom.
Sulyok Mártont, a Matthias Corvinus Kollégium jogi iskolájának oktatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Jövő héten is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!